tisztelő figyelmüket a szerkesztő Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A vallásosság ne a múlt emléke legyen, hanem a hit iskolája, amelyből ma is erőt meríthetünk, hangsúlyozta 14. Leó pápa Madridban, amint egy 1 millió ember előtt tartott szabadtéri úrnapi szentmisén. Mint mondtam, ott Madridban, de Spanyolország oly sok más helyén is, úrnapja nem csak egy újabb ünnep a liturgikus naptárban, hanem visszatérés a híd gyökereihez, hogy megújítsák a szeretetet és hűséget Isten felé. 14. Leó egyhetes apostoli körútra érkezett a dél-európai országba, ahol utoljára 15 éve járt katolikus egyházfő. Ő lesz viszont az első, aki beszédet is tart, amikor ellátogat a spanyol parlamentbe. Ternyák Csaba egri érsek június 20-án 10 órakor az egri bazilikában pappá szenteli Vukas Bernard Urich diakónust, az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium növendékét. A főpásztor azon a napon diakónussá szenteli Osztél Balázs és Jan Marek Briska pap növendékeket az egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szemináriumból. Június 20-án lesz a múzeumok éjszakája, amelyre az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont is programokkal készül. A bazilika előzetes jelentkezéssel, tárlatvezetéssel lesz látogatható aznap 20 órától, a tárlatvezetés orgona koncerttel kezdődik majd. A Bélapátfalvai Ciszterci apátság is regisztráció esetén lesz tárlatvezetéssel megtekinthető 17 órától. Ez a program is koncerttel kezdődik, az előadó a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola zeneiskolája. Maga az érseki palota és a pincerendszer pedig több turnusban lesz megtekinthető 17, 18, 19, 20, 21 és 22 óra indulással. Itt legfeljebb 30 fős csoportok lesznek, így ehhez is bejelentkezés szükséges. A regisztráció és az időpontfoglalás mindegyik múzeumok éjszakájához kapcsolódó program esetében személyesen lehetséges a palotában, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os vezetékes számon. A Tiszapárt kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, és aki mást állít, az hazudik és becsapja a saját szavazóit is, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. A Fidesz előzőleg kétszer is felszólította Magyar Pétert és a kormányt, hogy jelentse be, Magyarország nem hajtja végre a pénteken életbe lépő Európai Uniós migrációs paktumot. Májusban elkezdődött a politikai alapon megadott menekülti jogállások felülvizsgálata, tudatta a belügyminisztérium az MT-vel. A tárca elkötelezett a jogállamiság és a törvényi előírások maradéktalan betartása mellett, írták a közleményben, de konkrét neveket nem említettek. Visszaállítják az ETDR, vagyis az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét, közölték a kormány Facebook oldalán. Ezt még 2021. augusztusában szüntette meg Lázár János akkori tárcavezető. A tanárokat, nevelőket köszöntötte a miniszterelnök pedagógus nap alkalmából. Magyar Péter a Facebook oldalán azt írta, szeretettel és tisztelettel köszönt mindenkit, aki a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgozik. Lannert Judit pedig a Facebook oldalán közzétett videóban hangsúlyozta, a pedagógusokat olyan értékeléssel kell támogatni, ami visszajelzést ad, nem bélyegez meg, segíti a szakmai fejlődést, és nem csupán pontszámot rendel az emberi munkához. Az oktatási miniszter szerint ennek egy bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épülő rendszernek kell lennie. Szimpátia tüntetést hirdettek a Sándor palota elé Súlyog Tamás és több állami intézményvezető melletti kiállásként, miután a miniszterelnök egyik eltökélt célja őket leváltani. Orbán Viktor mozgósítására körülbelül 400 ember gyűlt össze, írja az Index. Az előttünk álló héten nyújtja be az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, a cél a kiegyensúlyozott tájékoztatás és a vélemény szabadsága. Pap Dániel, az MTV a vezérigazgatója pénteken jelentette be, hogy kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését Koltai Andrásnál, az NMHH médiatanácsának elnökénél. A MOL hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államoktól arra, hogy június 16-áig folytassa a tárgyalásokat a szerbiai NISZ többségi részesedésének megvásárlásáról. Ez lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését. Mint ismert, a MOL megvenni a szerbiai olajtársaság orosz tulajdon részét a vonatkozó szankciók miatt. Június 20-án életbe lép a MÁV nyári főszezoni balatoni menetrendje, amellyel a vasútársasága megnövekedett utasforgalomra készül. Az idei szezon egyik legfőbb újdonsága, hogy a Tapolca felé közlekedő kék hullám, valamint a Békéscsaba irányába tartó Békés Intercity vonatok szerelvényeiben az osztrák szövetségi vasutaktól bérelt kocsik is megjelennek. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, fátyol és gumoly felhőkkel, néhol előfordulhat majd zápor, zivatar, gyenge mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Tiszta szíve még, azt hittem, hogy jó lesz, hogy neked így elég. Valahogy összeomlott minden, és már nem tudom, hogy miért. Egyre hajtogattad sírva, nem számít, hogy véget ér. Pedig mindig azt hittem, hogy neked ez jó. A hajad mostanában másképp hordott már, de nekem ugyanúgy szép vagy, ugyanaz a lány. Sokszor lopva nézlek, ahogy fáradtan állsz, nagyra nyílt szemekkel, talán egy erre vársz. Valahogy össze kéne jönnünk, mindent megbeszélhetnénk. Egyszer szépek voltunk együtt, hát ha újra kezdhetnénk, talán újra kezdhetnénk, mert nekem ez jó.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Tikovics Ernő nevében és a mikrofonnál Klész Beáta. Mai műsorunk első részében Varga Kamil ferences testvér folytatja sorozatát a rend vértanúiról, majd a csendről elmekedik Kunya Ákos református lelkész. A következő percekben Károlyi Bernát atya élettörténetét ismerhetik meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Kamil testvér vagyok a gyöngyösi ferences kolostorból. Az elmúlt időben a hét ferences vértanúnak az ismertetését kezdtem meg. Mai napon szeretném tovább folytatni még a vértanúság eszméjével és Károlyi Bernátnak az életével. Először még a vértanúkról. István diákónust Jeruzsálemben megkövezik, amint azt mindannyian ismerjük, az apostolok cselekedetei könyvének 6. fejezetéből. Ezt olvassuk. István kegyelemmel és erővel eltelve nagy csodákat és jeleket művelt a nép körében. Erre a libertínusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és az ázsiaiak zsinagógájából némelyek ellene támadtak, és vitatkozni kezdtek Istvánnal. De bölcsességével és a lélekkel szemben, amellyel beszélt, nem tudtak ellenállni. Erre embereket fogadtak fel, hogy állítsák. Hallottuk, amint káromló szavakkal illette Mózest és az Istent. Felizgatták a népet, a papokat és az írástudókat, úgyhogy rárontottak, megragadták és a főtanács elé hurcolták. Ott hamis tanúkat szólaltattak meg, akik állították, ez az ember folyvást, a szent hely és a törvény ellen beszél. Eddig az idézet a Szentírásból, ismerős mindannyiunk előtt István diákónusnak az esete is, hogy őt megkövezik, de akár a többi apostolt is idehozhatnánk, hiszen Pál apostolt, mint római porgált forgságban tartják, majd pedig lefejezik. Péter is Rómában, őt keresztre feszítik, a hagyomány szerint legalábbis azt mondják, hogy fejjel lefelé feszítették keresztre. Mindkettejüket úgy az első század vége felé, 60-as években talán. A keresztény üldözés és vértanúknak a nagy száma folytatódott tovább az első századokban, például a római amfiteátrumba hurcolták a keresztényeket, és vadállatokkal pusztították el őket, s Róma népe a Kolosseumban nézte, és ennek örvendezett. Eddig a vértanúkról. Most nézzük Károlyi Bernát testvérünket, kezdjük talán Szent Ferenc imádságával. Mindenható, szentséges, fölséges és hatalmas Isten, minden jó, legfőbb jó, egészen jó, aki egyedül vagy jó, neked áldozunk minden dicséretet, minden dicsőséget, minden kegyelmet, minden tiszteletet, minden áldást és minden jót, úgy legyen, amen. Károlyi Bernát rendtársam Krausz Ádám néven született 1892. június 19-én Almás Kamaráson, Arad vármegyében, a Mezőkovács házi járásban, Macsongrád megye területe. 1907. szeptember 5-én öltötte magára a ferenceseknek a ruháját, 1909-ben Dunaföldváron filozófiai hallgató, 1912-től pedig Gyöngyösön teológiai hallgató. 1913. június 12-én itt tett örökfogadalmat, és 1915. június 25-én szentelte pappá Szmrecsányi Lajos egri érsek. Az 1915-es ferences határozó, vagyis sematizmus szerint neve már Károlyi, úgy látszik a Krauszról magyarosított. Bajai rendházba kerül, ahol hitszónok, és Szeráfi kollégium helyettes prefektusa. A rend a századok folyamán több alkalommal üzemeltetett vagy fenntartott Szeráfi kollégiumot, ahova fölvette az olyan fiatalokat, akikről sejtette, hogy egyházmegyés papok vagy ferences szerzetesek lesznek, esetleg a gimnázium befejezése után, az érettségi letétele után, és őket nevelte, rendházban adott nekik egy helyet, általában a rendház egyik szárnyát foglalták le a kollégistáknak. Szóval Károlyi Bernát rendtársam az ő prefektusuk, vagyis osztályfőnökük, lelkivezetőjük volt. A lelkipásztori életben vezette a Szent Antal és a Szent József közösséget, rendszeresen vezette a keresztutakat, és egy Szeremlén nevezetű településen is volt lelkipásztor. 1917-ben Budapestre kerül, ott lett lelkipásztori munkatárs. Később szolgált Széchenyben, Szatmárnémetiben, Dunaföldváron, és a tábori lelkészi szolgálatot is ellátta. 1925-ben kerül Jászberénybe, ahol helyettes házfőnök, hitszónok, iskolai hitoktató és a laikus testvérek lelkivezetője. 1926-ba Kecskemétre kerül hitszónoknak, vezeti a missziós szövetséget és a rózsafűzér társulatot. Méntelek nevezetű településre is kiszáll lelkipásztori szolgálat ellátására. Nagy pártorója volt ebben az időben Szent Ferenc harmadik rendjének, amint azt abban a korban nevezték. Manapság Ferences világi rendnek hívjuk azokat a zömmel családos embereket, akik Szent Ferenc példája szerint szeretnének élni ebben a világban. Már Szent Ferenc korában is az 1200-as évek első felében voltak olyanok, akik nem tudtak belépni az első vagy a második rendbe, a ferencesek, vagyis inkább úgy mondanám a kisebb testvérek vagy a klarisszák közé, mert korábban családot alapítottak. Nekik is adott egy igen egyszerű szabályt Szent Ferenc. 1929-ben fordulat következik be Bernát testvér életében, mert kínai misszióba indul. Szeptember 22-én a Margit körúti templomban kapják meg a missziós keresztet Erdős Apolinárral, Tyukodi Luciánnal, Színeszibe kerül, nem biztos, hogy ezt a kínai település nevet pontosan így kell kiejteni, csak feltételezem. Állomás helyei voltak különböző más kínai települések is. Nem sokkal korábban alapította meg a ferences rendtartomány az ottani missziónkat. Eredetileg a központja Paoking volt, és oda került mindig néhány testvér. 1936-ban apostoli prefektus kinevezte őt vikárius delegátussá. Manapság ezt úgy mondanánk, hogy az általános helynöke lett a missziónak. Nyilván nagy távolságok voltak ott a különböző rendházak vagy plébániák között, ezért szükség volt mindig olyan személyre, aki a prefektus, mikor úton van, akkor valaki helyettesíti. A misszióban Tia Lo Linek nevezték, azaz vígkedélyűnek. Nyilván természetére utalt ez az elnevezés. Sajnos azonban nem maradhatott itt tovább, betegsége miatt haza kellett térnie. 1938-ban a Váci rendházokba kerül, ahol helyettes házfőnök volt. Ebben az időben a Kapisztrán provincia üzemeltetett egy nyomdát Vácon, Kapisztrán nyomda néven, számtalan ferences kiadványt, de egyéb dolgokat is kiadtak, nyomtattak újságokat, és ennek volt ő az igazgatója. Mindig voltak olyan ferences laikus testvérek, akiket kiképeztek a nyomdászat, a kiadvány szerkesztésnek a tudományából vagy a szakmájára. Természetesen itt is pártolta a ferences harmadik rendet. Rövid időn belül a Pasaréti rendházba kerül, és itt helyettes házfőnök, vagyis vikárius lesz, Ebben az időben szerkeszti az Isten dalosai újságot is. Itt a pasaréti rendházban volt egy missziós központ, azzal a célzattal, hogy a kínai missziót innen hazúról, Magyarországból tudja támogatni a rendtartomány, meg a híveknek a közössége. 41-ben Kecskemétre kerül, ahol a rendháznak a guardiánja, vezetője, hitszónok, gyóntató. Nyilasok által üldözött embereket mentette, akár katonákat, akár zsidókat, akár olyanokat, akiket egyéb politikai okok miatt hát nem kedveltek annak a rezsimnek a képviselői. Voltak olyan emberek, akiket hamis okmányokkal látott el. A rendháznak voltak olyan munkatársai, akik zsidó származásúak voltak, vagy voltak olyan bérlők, és nekik nem mondott fel, hanem meghagyta őket az ő helyükön. Amikor megkezdődött a vészkorszakban a gettósítás, akkor rendszeresen bejárt a kecskeméti gettóba. A nyilasok eltávozásával, az oroszok megérkezése előtt Bernát volt a város vezetője, mert senki nem akarta ezt a szolgálatot ellátni. Mivel népszerű és közkedvelt ember volt, koholt vádak alapján el akarták őt ítélni, különböző vádakkal illették. Az első eljárásban azt mondták róla, hogy népellenes büntettet hajtott végre. Ezt azonban megszüntették, mert a büntető perrendtartás 101. pontja szerint bűncselekmény elkövetésének hiánya esete állt fent vagy forgott fent. Nagyon feldühítette őket ez az esemény, és a második eljárásban az 1945. évi 7. törvényszék szerint háborús bűnök elkövetésével vádolták meg. Azonban a tanúk egyértelműen bizonyították, hogy nem volt ilyen dolog. 46-ban demokrácia ellenes izgatás vádjával 7 nap börtönre ítélték, és 5 év politikai jogoktól való eltiltásra. Nem találták bűnösnek a bíróságnak az előre fölkészített képviselői a faji gyűlöletre való izgatásban sem. Az ávó brutális módszerei ellenére sem sikerült belőle olyan vallomást kicsikarni, amit vádpontot képezhetett volna. 47-ben a Demokrata Néppárt színeiben indult a képviselőválasztáson, de lemondott. Még ugyanezen évben a pasaréti rendházba kerül a harmadik rend igazgatójának, hitszónoknak, gyóntatónak. Az ő tevékenységét a politikai rendőrség azonban nem nézte jó szemmel. Elhatározták, hogy minden áron elteszik őt az útból. 49. szeptember 26-án az AVH letartóztatja. 50. december 29-én hazaárulás és kémkedés vádjával 15 év fegyházra ítélik. Azonban az ottani bánásmódot nem élte túl, 1954. március 2-án halt vértanú halált a budapesti rabkórházban. Egy ideig a 301-es parcellában nyugodott, jeltelen sírban, de mivel angol kórban szenvedett, a 70-es években exhumálták és valamelyik egyetemnek odaadták szemléltetés céljára. Berhidai Pius rendtársam 2015-ben az IMA 9-ben, a Ferences Vértanúk IMA 9-ben ezt írja. Miközben Bernát atya határozottan felszólalt az életellenes eszmék és diktatúra ellen, mindig megmaradt irgalmasnak, még azokkal szemben, akik felkeltek az evangéliumi értékek és az egyház ellen. Soha nem bélyegzett meg olcsó általánosítással egyes embereket és embercsoportokat, sem származásuk, sem vallásuk vagy gondolkodásmódjuk miatt, hanem mindig épp annak volt a segítségére, akit Isten az adott helyzetben rábízott. Személy válogatás nélkül szeretni csak Isten irgalmát felismerve lehet. Ugyanez az irgalom van jelen minden Szent Jónásban is, ahol Isten és az ő teremtménye találkozik. Eddig az idézet. Szeretnék egy levélből is idézni, melyet Károlyi Bernát 1944-ben írt. Egész nap talpon vagyunk. Járjuk az elnéptelenedett utcákat, hogy az öregeket és a tehetetlen betegeket összeszedjük. Végtelenül boldogok, hogy mi itt maradtunk, és mindenben is tápoljuk őket. Ezek miatt maradtam én. Szegény, elhagyatott nép minden bizalmunkat belénk helyezi. Most is sokan jönnek misére, gyónni. Halljuk is naponta százszor, még a lábunk nyomát is áldja meg az Isten. Tóbiás példájára szedem össze az embereket, és néha ássuk a sírokat is. Különben bevárjuk a megszállókat. Én hiszem, hogy nem lesz bántódásunk, és még közbenjárók tudunk lenni népünkért. Eddig az idézet Bernát atya leveléből. Bernát atya is példakép számunkra, aki hősként felvállalta az elesettek, az üldözötteknek a menekítését. Végezetül álljon itt Simonné Gulyás Eszter tolmácsolásában a hét ferences vértanú boldogávatásért szóló imádság. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Erős és igaz Istenünk, te Bernát szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk által a diktatúrát sötétségében is felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat Szent Egyházadban, hogy hitvalló életük és vértanúságuk példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a szegény és alázatos Krisztus követésében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.
Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences testvér sorozatának negyedik részét hallották. A hét boldogávatás előtt álló ferences vértanú közül ez alkalommal Károlyi Bernát atya élettörténetét ismertette. Most Kunya Ákos református kórház lelkész gondolatait hallják a csendről.
Az első elmélkedésünknek a címe a csend. Egy latin mondás szerint in silencio et spes fortitudo vestra. A csendben és a reménységben van erőtök. És amikor a csendről beszélünk, akkor rögtön ott vagyunk, hogy nem csak lég, meg fény, hanem zajszennyezés is létezik. És a mai világban körülvesznek minket különböző zajok, impulzusok, amik kintről befelé törekszenek. Ahhoz, hogy eljussunk a csendhez, néha ki kell szakadnunk ebből a környezetből. Ezért, ha valaki a spiritualitásra törekszik, akkor keresse a csendet. A Bibliában azt olvassuk, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Úr. Elcsendesedés. A csendben létel nem biztos, hogy tételenséget jelent. Hiszen lehet metrón is imádkozni, lehet buszon is imádkozni. De ahhoz, hogy igazából találkozunk önmagunkkal, és találkozunk Istennel, és ahhoz, hogy ezekből a találkozásokból megszülethessen egy imádság, ahhoz szükség van arra, hogy félretegyünk céltudatosan időt, amikor belépünk az Istennel való párbeszédbe. Odafordulás, Isten keresés. Milyen érdekes, mi azt szoktuk mondani, csendesedjünk el, imádkozzunk. Ebben a felszólításban benne van az, hogy szükségünk van a csendre, az imádsághoz. Szükségünk van a külső és belső csendre, az Istenre való figyelésben. Talán különösen is szükségünk van a csendre, a barlang csendjére, ahol abszolút csend van, amit egyszer megtapasztaltam barlangászás közben, hogy ott tényleg csend van, de szükségünk van arra is, hogy megálljunk a Golgotai kereszt előtt, a Kálvárián, és meghalljuk a Golgota csendjét. Inkább lecsendesítem a lelkemet, mint az anya a gyermekét, olvassuk a Zsoltárok könyvében. Lecsendesítem a lelkemet, milyen szép gondolat. Csendbe maradok, koncentrálok, és egyszer csak megszólal a csönd. Robert Sarach bíboros írja a Csend ereje című könyvében, az ember szívében van egy vele született csönd, mert minden személy legmélyén Isten lakik. Keressük ezt a csöndet, keressük Istent, és akkor a csönd hallgatásban és a reménységben erőre találunk. Ehhez kívánok neked, kedves hallgató, sok erőt, hogy ezt a lépést meg tud tenni. Eljuss a csendig önmagadban, és eljuss az Isten előtti csendességre. Amen.
Az elmúlt percekben Kunya Ákos református kórház lelkész gondolatait hallották. Kedves hallgatóink, ezzel a Lélek útjain már a véget ért. A zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Kavaszinger Jenő volt, az adást Tikovics Ernő szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Simon Gáspár Balázs jobbágyi káplán mesél hivatásának kibontakozásáról a riporter Pap Ildikó.
Már kisgyerekkorom óta fogva minisztráltam, egészen pontosan 4 éves korom óta fogva, és szépen fokról fokra vezetett rá az Úristen arra, hogy mit szeretne, vagy mire szeretne engem meghívni. Azért dacos voltam olyan téren, hogy nem adtam be a derekamat egy könnyedén. Sok minden egyéb is járt a fejembe, többek között az is, hogyha nem a gimnáziumba mentem volna szobra, akkor a Váci Pikéti Zeneművészeti Szakiskolában orgonatanszakot végeztem volna. Hát ez sajnos édesanyámat lebeszélték róla, de azért én olyan téren nem hagytam magamat, hogy a Váci Egyházzenei képzésen belül kántorképzőt végeztem, meg további tanulmányokat is kántori iskolákon keresztül, és szépen fokozatosan édesgetett magához az Úr. Hát, hogy pontosan hogyan, miként, azt én se tudnám megfogalmazni, mert ez tényleg egy olyan mélységes titok, amit szavakban nem lehet megfogalmazni. Egyszerűen egy vágyat indított föl bennem. Azon keresni, milyen szép akár a papbácsinak a miseruhája. Jól éreztem magamat az oltár körül, amikor kisgyerekként minisztráltam. Szentmisékre gyakran jártunk, édesanyámék vallásosan neveltek, 5 vagyunk testvérek, pedagógus családból származom. Édesanyámék a házas hétvégében szolgáltak, majd pedig a Mécs család közösségnek most az aktív tagjai. Így volt részem abban is, hogy Partium vidékére, mint tímtagok a házas hétvégében, 90-es évek derekán, édesanyámék 5-6 évig kijárogattunk minden hónapba, megismertünk ott különböző családokat, barátságokat kötöttünk. Tehát így szépen mindig mutatta az Úristen, hogy merre, hogyan tovább. Megfogalmazódott benne, hogy milyen jó lenne az, hogyha én is talán pap lennék, és hát komolyabban gimnáziumban érlelődött meg bennem ez a gondolat, hogy akkor tényleg ez lesz az az út, amire az Úristen engem elhívott, elszánt.
A Jóistennel való kapcsolatod, az hogyan alakult? Említetted azt, hogy 4 éves korodtól kezdtél templomba járni, minisztrálni. Nyilván, hogyha minisztrálásra gondolunk, azért egy 4-8-10 éves kisfiúnak talán még a legnagyobb élmény az, hogy ha kinéz a padsorok közé, akkor látja a szüleit, a nagyszüleit, akinek a csillogó szeméből látja azt, hogy na, én jó helyen vagyok, büszkék rám, és ő is büszke saját magára. Örül annak, hogyha valamilyen szolgálatot akár rázhatja a csengőt, tarthatja a tálcát a szentáldozásnál. Örül annak, hogyha valamilyen feladatot kap, és látja a pozitív visszajelzést. Mikortól érezted azt, hogy már nem csak ezek a külsőségek azok, nevezzem ezt külsőségnek, külsőségek azok, amik téged oda vonzanak, vagy akár a megtartó közösség lehet a lelki pásztor, és az a minisztráns vagy fiatalokból álló közösség, amit ő ki tud alakítani a plébánián, ez is egy pozitív megtartó erő lehet. Mikor érezted azt, hogy ebben már úgy a Jóisten is benne van, és önmagában az a szolgálat, amit te ott elláthatsz az oltár körül?
Hát nagyjából úgy gondolom, hogy 8-9 éves korom körül fogalmazódhatott meg ilyen rózsaszín ködfelhőszerűen az, hogy papi hivatás.
Jó példát láttál magad előtt?
Igen, az egyházközség, ahonnan származom, Felsőgödön, nagyon sok jó lelki pásztor kapott. Az egyik ilyen számomra nagy alak, bár én még kicsi gyerek voltam, az a Kármelita Rumi Tamás atya volt, aki az elszóratások idején édesanyámék nagyon jó baráti kapcsolatot ápoltak vele az atyával, meg a nővérrel is, aki szintén szerzetes nővér volt, és egy ugyan azon utcával laktak édesanyámék, mint az a atya, meg az a szerzetes nővér. És kisegítő lelkipásztorként, mert hát más lehetőség nem volt akkori időben, az egyházközségnek nagyon mély nyomot hagyott, mint a mai napig. Az ő lelkisége, a Kármelita lelkisége, a mély imádságai, a mély prédikáció a szülők elmondása alapján. Én kicsi voltam, tehát annyira nem emlékszem rá, később, pár évvel később találkoztam az atyával, de hiszem azt, hogy édesanyáméknak az a szoros baráti kapcsolatuk mély nyomot hagyott az egyházközségbe, ugyanakkor a családunkban is mély nyomot hagyott, és neki is köszönhető valószínűleg ez, hogy az Isten valahonnan elindított bennem egy vágyat.
Említetted azt, hogy 5 vagytok testvérek. Mennyire érte ezt akár a testvéreidet, akár a szüleidet meglepetésként, hogy te erre a hivatásra készülsz?
A szülők örültek neki, bár én még szerzetes életet éltem, igaz, hogy egy évet jelölt éves voltam, de az alatt az egy évem alatt volt időm azon elmélkedni, hogy valójában melyik az az életforma a papságon belül, amit szeretnék, amire meghívást adott az Úr. Nagyon jó lelkivezetőm volt sokáig a dr. Varga Lajos Váci segédpüspök úrral, sokat beszélgettem erről, különösen akkor, amikor nagyon nehéz időszakaim voltak a jelölt időm alatt. Ő segített rávezetni arra is, hogy akkor, hogyha ténylegesen nem az a szerzetes közösség, amiben vagyok, akkor próbálja meg az egyházmegyés szolgálatot. Nem azért, mert kell, hanem azért, mert úgy éreztem, hogy alapvetően hiányzottak nekem azok a motivumok, amik egy egyházközségben megvannak. Szemlése után egy jó beszélgetés a hívekkel, húsvéti körmenet, meg az ilyen alapvető dolgok, amik úgy a egy szerzetes közösségnek a nyitott kápolnáján belül nem megoldható, mert a szerzetes udvar, ahol van a ház, ott nem megoldható az, hogy egy körmenetet tartsunk, vagy úgy konkrétabban, elmélyültebben beszélgessünk. És ez is rávezetett, de leginkább az vezetett rá, hogy mégis az egyházmegyés szolgálatra kértem a jelentkezésemet a püspöknél, hogy akkor úgy fogalmaztam, hogy eredetileg is ez volt a szándékom, hogy egyházmegyés pap szeretnék lenni. Nem zárom ki mindazon mellett a szerzetes életet. Akkor valószínűleg inkább a szerzetes közösség egy ilyen rózsaszín kötfelhőszerűség lehetett, most már inkább komolyabb. De úgy vagyok vele, hogy megvárom, hogy tényleg, hogyha az Úr valóban egy szerzetes közösségbe hív, akkor mi az a közösség, melyik az a lelkiség, amelyik közel áll hozzám, illetve, hogy ha azt a életformát is választom, képes leszek-e úgy élni egy közösségben, vagy esetleg egy zártabb rendszerben megélni az Istennel való mélyebb kapcsolatot, vagy arra van tényleg szükségem, vagy arra kaptam hivatást az Úrtól, hogy a híveknek az elmélyült imádságokból született gondolatokat megosszam, az Isten szeretetét, örömét, tapasztalatát, amit megéltem a szemináriumban, nehézségeken keresztül akkor is odavinni elég, hogy már pedig jó az Istennel együtt lenni, örömteli az életem, hogy vele lehetek, és részük lehet nekik is ebben az örömteli életben, a mindennapi problémájuk ellenére is. Páli Szent Vince Missziós Társaság Lazaristák szerzetes közösségében éltem jelöltként, de egyébként a kármeliták felé van egy vonzódásom, most így utólagosan visszagondolva, nem csak az atya miatt, hanem maga a lelkiség, amit képvisel a kármelita közösség. Nem mélyedtem annyira el ebben a szerzetes közösségnek a lelkiségébe, de arra nagyon emlékszem, mert ez egy pár évvel ezelőtt volt, amikor fölvettem a skapulárét augusztus vége fele, akkor velelírig kirázott engem a hideg, borsózott a hátam. Jó értelemben, mert annyira mélyen megérintett az Istennek a szeretete, meg a szűzanyának az a oltalmazó, mondhatni palástja, úgy éreztem, mintha körül fogna engem. Ez az egyik szerzetes közösség, elmélyültebb közösség az a kapucinus közösség, ott pedig Pió atyának a példája, az elmélyült imádkozás, magányba levés, az Istennel való kapcsolatomba, mert fontosnak tartom azt, hogy az életembe napi szinten próbáljak minél közelebb kerülni az Istenhez, hogy az Isten szeretetétől átitatottan sugározzam kifele az embereknek, hogy jó a vele való közösség.
Most itt három szerzetes közösséget is megemlítettél, ami vonz és amivel szimpatizálsz. Ugyanakkor megjelent az, amit végül is most választottál, a világi papság. A kapucinusok zárt szemlélődése, az egy picit azért távol áll a világi papság közösség formáló, meg egyházközség alakító életétől. Mégis vonz, de itt vagy. Ez hogy lehet összeegyeztetni?
Hát úgy lehet szerintem összeegyeztetni, hogy alapvetően az imádságaimban van egyfajta elmélyültség, és ezt nem a magam tudás alapján tudom, hanem a gyóntatom meg a lelkivezetőm virágított arra rá, hogy hajlamos vagyok az elmélyültebb imádságra, az olyan böjti vagy olyan keményebb böjti cselekedetekre, amelyet nem feltétlenül biztos, hogy egy világi hívő vagy egy világi papnak jelen van, nem zárható ki, hogy jelen lenne az életébe. Meg a barátok is úgy fölhívták rá a figyelmet, vagy mondták, hogy azon kívül, amikor úgy találkoztak velem, beszélgettek, első, második, harmadik beszélgetés után letisztult számukra az, hogy valami több van, valami mélyebb, letisztult, lekristályosodott kép van. Tehát ezért is, mert nekik is említettem ezt, hogy van egy vonzalmam a szerzetes közösségek felé, megemlítve ugyanezt a kapucinus közösséget, a Kármel közösséget, és sokadik beszélgetés után ők visszajeleztek, hogy érezni a mögöttes letisztult képet, hogy van valószínűleg valami alapja azoknak a dolgoknak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a híveknek, és ezért is az egyházmegyés világi papságot szeretném a szolgálatomat teljesíteni, mert a híveknek is szükségük van egyfajta olyan, remélhetőleg olyan életpéldát fogok tudni majd mutatni papságomban. Kérem az Úristen mindennapi imádságomban, hogy valóban így éljem meg a papi szolgálatot, amely számukra vonzó, és azt látják, hogy nem önmagam azt tárolom, hanem nekem az a fontos, hogy az XYZ, aki rám van bízva, az valóban az Isten kapcsolatában egyre közelebb kerüljön, és az üdvösséget elnyerje.
Egy év jelölt idő után bekerültél az EGRI szemináriumba. Voltak benned, most lehet, hogy ez rossz szó, mégis ez jut eszembe, voltak benned elvárások, hogy mit szeretnél itt kapni? Volt már egy év tapasztalatod egy szerzetes közösségben, azt érezted, hogy téged az egyházmegyés papságra hív a Jóisten, szerettél volna valamit konkrétan itt kapni?
Hát úgy konkrét elvárásom nem volt, mert azért az az egy év, amit a szerzetes közösségben éltem, az megmutatta, hogy mi volt az a rész, ami rózsaszín kötfelhő volt, és ez nagyon jó tapasztalat volt számomra. Másrészt pedig próbáltam nyitottan idejönni, de ugyanakkor nem volt könnyű megoldanom azt, hogy bár otthon is volt, hogy többen laktunk egy szobába testvérek, de az más jelleg. Itt viszont még akkor is, hogyha missziós lelkületű volt a szerzetes közösség, ahol éltem, mégis volt egy magánszobám, ahol el tudtam csöndesedni, ahol tudtam végezni csöndben a dolgaimat, mind a napi feladatoktól függetlenül, és akkor bekerültem egy olyan helyre, ahol 3-4 szempár esetleg ott nézi, hogy mit teszek a szobába, hogy teszek a szobába, hogyan sikerül megélnem hitelesen a mindennapjaimat. Ezt azért nem volt könnyű az első időben magamban visszagondolva tolerálnom, de azért próbálkoztam.
Erről szól a szeretet, az egymás elfogadása, igen, hogy egy picit össze kell rázódni, de valahogy a szerzetes közösség is erről szól, hogy nem te választod meg azt, hogy kivel vagy egy közösségben.
Igen, igen, tehát a szerzetes közösségben is erről szól, mégis más jelleget ölt a szerzetes közösség, mint egy világi papságra készülő közösségben, ahol tólig évekig, elsőtől hatod évig, majd aztán ki tudja, lehet, hogy rövidül hosszabbodik a képzés idő, ezt a bölcsök majd meglátják, hogy hogyan, mint, de mégis másabb jellegű. Mert nekem volt már egy bizonyos értelemben egyfajta tapasztalatom ilyen téren. Másnak más volt a tapasztalata, és azt egyeztetni és ütköztetni, hogy az én tapasztalatom meg az ő tapasztalata, ő a világból jött, én már egy bizonyos értelemben más rendszerből jöttem, másfajta felfogással, másfajta gondolatmenettel, ő megint csak egy másik gondolatmenettel, neki rózsaszín kötfelhő, minden, nekem már nem annyira rózsaszín kötfelhő, azt úgy egyeztetni, úgyhogy hogy ebből jó, persze, hogy vannak ütközések, de mégis azért a legvégén a kibékülés legyen ott, az nem mindig volt könnyű megoldani. De sikerült, tehát nem mondhatom azt, hogy most úgy egymásnak ugortunk volna, csak tudatosítanom kellett azt, hogy az illető most jött be, nekem volt egy kicsivel annyi előnyöm, hogy éltem egy másfajta közösségben.
Talán nagyobb a tapasztalatod, ha nem is sokkal hosszabb ideig tartó tapasztalat, de mindenképpen nagyobb, mint az, aki egyből a szemináriumba jön. Említetted azt, hogy gyerekkorodban még az egyházközségben szolgálatot teljesítő kármelita atya volt az, aki úgy példaként állt előtted, hogy milyen egy pap, és talán az ő személye is vonzott ahhoz, hogy a Jóistennek a meghívását határozottabban meghalld és el tud fogadni. A te elképzeléseid azok hogy alakultak? Te nyilván gyerekként látva egy életpéldát, annak a hiányosságaival, pozitívumaival együtt gondolhattad azt, hogy milyen egy jó pap, itt a szeminárium sokat alakított, formált ezen a képen. Te most milyen pap szeretnél lenni, vagy milyennek gondolod, hogy milyen egy jó pap?
Megszólítható. Nekem az az alapelvem, hogy legyek megszólítható. Ha jó a program, ha van egy mulatság, akkor merjek belekapcsolódni azokba a mulatságokba, nem úgy, hogy csak ott leülök, és akkor beszélgetek emberekkel, hanem teljesen normális módon megtáncoltatni időstől fiatalokig változóan. Hogy megtalálható legyen, hogy képes legyen meghallgatni másokat odafigyelve. Legyenek olyan barátok, akár ott az egyházközségben, vagy máshonnan, világi barátok, akikkel meg tudom beszélni az én problémáimat is, amit megoszhatok. Nyilván legyenek papi barátságok is, ezt fontosnak tartom. De nagyon-nagyon nagy szükségét látom annak, hogy a megszólíthatóságon belül lássák a komoly és a komolytalan oldalt is. Értem ez alatt, hogy nem az a besavanyodott, bekövesedett ember legyek, hanem életvidám ember, akire, ha ránéznek, akkor azt mondják, hogy bár ő az Isten embere, de mégis két lábbal a földön jár. Ezt nagyon fontosnak tartom. Ugyanezt szoktam mondani prédikációkban is, hogy a szentjeink sem ez a besavanyodott, bekövesedett, magasba révedező tekintetű, bocsánat, ezzel a hasonlattal szoktam én vecsési savanyú káposzt, amire beleharap az ember, és akkor érdekes savanykás ízted, és akkor fancsolódik el az ember arca, hanem életvidám emberek voltak. Tudtak saját magukon jót röhögni, ügyetlenségeiken, mit tudtak, felszabadultak lenni az Istenben, belső mély szabadsággal megélni az Istennel, és emberrel való kapcsolatokat. Ezt szeretném a saját életemben megvalósítani, hogy tudjak megszólítható maradni, ne szálljak el. Nem szeretnék elszállni a magaslatokba, de ugyanakkor tudjam azt is, hogy mint egy jó atya, mikor kell keményebbnek lennem, és mikor kell kicsikét a anyai érzelmekkel táplált, mint ahogy a tékozló fiú történetében is látjuk. Ott is van egy határozott apa, és van egy irgalmas anya, aki a kettő együtt. Mert úgy gondolom, hogy a mostani világban, főképp így a fiatalok, mert én is fiatal vagyok, és így nézem a világban a fiatalokat, azok a sok szétzilált családokban élő fiatal generáció, akik utánam jönnek, azoknak fontos az, hogy legyen egy pozitív egyház élményük, bármit mondanak a médiában papokról, hogy ilyenek, olyanok, amolyanok, lássák meg azt, hogy hoppá, mégsem teljesen igaz, amit mondanak a médiába, de ugyanakkor azt is lássák, hogy el tud mélyülni az az ember az Istennel való párbeszédében, és vonzóvá tenni ezt a fajta párbeszédet.
A megszólíthatóság az önmagában kevés. Az is fontos, hogy te meg tudsz szólítani majd akár a saját korosztályodat, de idősebbeket, fiatalabbakat egyaránt. Erre vonatkozóan pedig azért nagyon jó terep és nagyon jó lehetőség volt, azt hiszem, plébániai gyakorlat. Te azt hol töltötted?
Kistarcsán töltöttem, de ugyanakkor Csömör, illetve Nagytarcsa is ahhoz a plébániához tartozott. Hála Istennek egy élő egyházközség az is. Nagyon sokszínű társaságból áll, különböző lelkiségi mozgalmak, mély családközösség, akkor az időseknek ilyen idősek délelőtti foglalkozásuk volt. Mária Légió azokban is volt, hogy alkalmanként, hétfő esténként lementem, és akkor közöttük voltam, beszélgettem velük. Első péntekenként ott is tartják az éjszakás szentségimádás, ezt úgy örömmel vettem, hogy ott első pénteken, pénteki reggeli misétől szombat reggeli miséig kint van az oltári szentség, kivéve amikor szent mise van a templomba. A plébánián téli időszakban lent a pincerészen ki van alakítva nagyon szépen a pincerés egy közösségi része, ott voltak a szentségimádások. És a szentségimádásokon belül is nem csak az a hagyományos népi szentségimádás, hogy elővették a kisebb vagy nagyobb imakönyvet, és akkor olvasgattak ilyen-olyan elmékedést, hanem a dicsőítés is jelen van. A karizmatikus lelkiségi közösség az közel áll a szívemhez, nyitott vagyok bármely más lelkiségi mozgalom fele is, hiszen édesanyámék is valamely lelkiségi közösséghez tartoznak. Papoknál láttam, akik vannak, akik fokolárosok, vannak, akik karizmatikusok, kurzillósok, tehát fontosnak tartom ezeket a lelkiségi közösségeket úgy, hogy megtanítani őket még inkább krisztucentrikusan gondolkozni, és úgy kifele hatóan társadalomra. Ahogy a fiataloknál is, hogyha kell, akkor beülni egy jó pofa sör mellé, leülni, beszélgetni, mert nem hiszem, hogy azok a fiatalok, akik járnak misékre, azok a fiatalok ott vannak úgyis. De a legtöbbjük nem a misén, nem a templomban található meg, hanem kint. És amikor leülünk teljesen normális emberként, mert pap is egy hétköznapi ember, leül, odaszánja az időt, és beszélget, és akkor egy korsósör, vagy valamit iszogatnak, közösen pizzáznak, vagy akármi, ami jó program, beszélgetés vége fele kiderül az, hogy rákérdez nagy nehezen, hogy akkor mégis én ki vagyok, mi vagyok, és utána látom azt a megdöbbentséget, hogy hoppá, és akkor pozitív egyház élményt kapott, egyházképet kapott a papokról is, és akkor mélyebben elkezd merni beszélgetni az ő saját problémáiról, hogy mit él meg, hogy él meg, mint él meg. Ha találkozik olyan problémával, ami sajátosan érinti őt, nyilván az erkölcsi értékek mellett kiállva, de szeretettel elmagyarázva, hogy az miért nem jó, akkor egy morzsányi kis valamit adok neki. És bízom abba, hogy az majd szépen elindítja az Úristen, tovább viszi ezeket a dolgokat. Ebben az egyházközségben, és ezt láttam a plébánoson keresztül, hogy nagyon jól kezeli a közösségeket. Szinte majd, hogy nem mindenen ott van, ami lehetséges. Nyilván persze, hogy vannak olyan dolgok, amikor nem tud részt venni. Ezekbe bekapcsolt, igyekeztem én is ezekbe a közösségekbe helytállni, de ugyanakkor volt alkalmam úgy is, hogy az utcán vagy bárhol máshol találkoztam olyan emberekkel, akik nem a templomban vannak. Fiatalokat, gyerekeket tanítottam az iskolába. Volt olyan nem katolikus iskolák, direktbe bementem reverendával az iskolába, és akkor először csak úgy pislogtak rám a iskolában a diákok, akiknek úgy kevés közük van az egyházhoz. Hittanórán megtapasztalni azt, amikor a teremtés történettel kapcsolatosan beszélik. Gyerek azt mondja, hogy nekem az anyám és az apám az már nincsen együtt, már x-edik partnerével van, és úgy elmagyarázni neki, hogy házasság szentségének mi voltát, hogy egymásnak teremtődtek, és az ő kettejük szeretetének gyümölcséből születtél te, akkor igencsak kellemetlenül érezte magamat. De valahogy akkor ott jött a Szentlélek, és adott segítséget abban, hogy ez hogy lehet akkor elmagyarázni. Nagyon-nagyon sok ilyen gyerek van az iskolában, környezetünkben, felnőttek körében is, tehát nagyon nagy szükség van arra, hogy szeretettel, határozottan, de érezzék azt is, hogy valakit képviselek.
Én ezt kívánom neked, hogy egész életedben tudj nyitottan, megszólíthatóan, és ezzel a Krisztus által átjárt szeretettel odafordulni fiatalokhoz, idősekhez, mindenkihez. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Kedves hallgatóink, Simon Gáspár Balázs jobbágyi káplánnal Pap Ildikó beszélgetett.